Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 21-én reggel elhunyt a katolikus egyházfő. A Vatikánban a szabályok meghatározta módon hétfőn este lezárták és lepecsételték az apostoli palota és a Szent Márta ház pápai lakosztályait. Ugyancsak hétfőn este cédrusfa koporsóba tették Ferenc pápa holttestét, és a Szent Márta ház kápolnájában helyezték el. A cselekményt Kevin Farrell, a római Szentegyház Kamerlengó bíborosa felügyelte és hagyta jóvá. Ferenc pápa közvetlen munkatársai hétfőn este rótták le kegyeletüket a ravatal előtt. Kedden reggel tartották a bíborosok első általános kongregációját, amelyen a temetés időpontjáról is döntöttek. Ezen mintegy 60-an vettek részt. A találkozó elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetését április 26-án, szombaton 10 órától tartják, a Szent Péter Bazilika előtti emelvényen. Ezután a bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit. Ezután Kevin Farrell bíboros kamarás felolvasta a Szent Atya végrendeletét. Udvardi György veszprémi érsek tájékoztatást adott ki arról, hogy az április 26-ára tervezett Bódi Mária Magdolna boldogavatási ünnepsége elmarad. Mint írta, fontos látni, hogy a pápa halála nem érinti a boldogavatás tényét, sem a dekrétumnak a hitelességét. Az új pápa megválasztását követően egy új időpontban kerülhet sor a tervezett és hasonló körülmények között megrendezendő boldogavatási ünnepre. Sólyog Tamás köztársasági elnök részt vesz Ferenc pápa temetésén. Az államfő személyes jelenlétével a magyarság Szent Atya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni, közölte a Sándor Palota. Ukrajna csatlakozása a háború veszélyét hozná Európába, olvasható az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter mai közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Bóka János azt írta, ma Magyarország szuverén joga eldönteni, hogyan támogatja Ukrajnát, amelyik nyílt háborúban áll egy atomhatalommal. Ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, ezt a jogunkat elveszítjük, ami beláthatatlan biztonsági kockázatot is jelent, írta a miniszter. A fiatalok sikere a nemzet sikere, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Budapesten. A miniszter a mai napon stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A politikus kiemelte, korábban több területen is kötöttek együttműködési megállapodást a Nemzeti Pedagógus Karral. A mostani stratégiai együttműködés három területet, a szakképzést, a tanárképzést és a tehetséggondozást érinti. Vagyis a magyar fiatalok szempontjából nagyon fontos. Emlékeztetett rá, a szakképzésünk ezüstérmes, és büszkék, hogy 10-ből 6 diák a szakképzést választja, 10-ből 5-en pedig a duális képzést. A politikus jelezte, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy nőjön a szakképzést választók aránya, 2030-ra pedig a duális képzést 10-ből 9 fiatal válassza majd. Kihirdeti a kormány az utcák és járdák felújítására szóló pályázatát a falusi önkormányzatok számára, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Jopáros Alpár azt mondta, eddig 5000 utcát és járdát sikerült már felújítani a falusi önkormányzatoknak a Magyar Falu program segítségével az elmúlt években. Ez az egyik legnépszerűbb pályázati felhívás, és örömmel mondom nektek, hogy a mai napon kihirdetjük az erre vonatkozó idei pályázati felhívásunkat is, fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy utcák felújítására az önkormányzatok maximum 45 millió forintot igényelhetnek, míg járda felújítás esetén a maximális támogatási összeg 10 millió forint. A húsvéti ünnepek 4 napja alatt 450 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök, adta hírül az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzések során Budapesten és Pest vármegyében akadt fenn a legtöbb ittas sofőr, tartalmazza a közlemény. Azok közül, akik alkoholfogyasztás után a volánhoz ültek, 258 embernek a szervezetében olyan magas alkoholszintet találtak, hogy büntető eljárás indult ellenük, adta hírül az Országos Rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. A gomoly felhők leépülnek, derült, fátyol felhős lesz az ég. A záporok, zivatarok nagyrészt lecsengenek. Az éjszaka második felében legfeljebb az északkeleti és délnyugati határvidéken lehet egy-egy zápor. Párásság foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Koporsóba helyezték a pápa holttestét, lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályokat. A Szentatya halálát agyvérzés, szív- és érrendszeri összeomlás okozta. Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése a Szent Péter téren. Elmaradnak a tervezett boldoggávatások, így Bódi Mária Magdolna boldoggávatása is, amelyekről majd az új pápa dönt. Reina bíboros szentmisét mutatott be az elhunyt pápa lelki üdvért Rómában. A Szentatya utolsó magyar nyelvű köszöntése örök emlék lesz számomra. Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatójának beszámolója.
A Szentszéki sajtóiroda közleménye. Koporsóba helyezték a pápát, lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályukat. A Vatikánban a szabályok meghatározta módon hétfőn este lezárták és lepecsételték az apostoli palota és a Szent Mártóház pápai lakosztályait. Ugyancsak hétfőn este koporsóba tették Ferenc pápa holttestét és a Szent Mártóház kápolnájában helyezték el. Április 21-én, húsvét hétfőn délelőtt, Kevin Farrell kamerlengó bíboros jelentette be, Ferenc pápa hétfőn reggel 7:35 perckor bekövetkezett halálát, majd este a Szentszéki sajtóiroda közzétette a Szentatya halálának okait. Hétfőn este 8 órakor a Szentatya holttestét cédrusfa koporsóba helyezték, és a Szent Mártóház kápolnájában helyezték el az oltár előtt. A cselekményt Kevin Farrell, a Római Szentegyház kamerlengó bíborusa felügyelte és hagyta jóvá. Ezt követően az előírásoknak megfelelően lezárták és lepecsételték az apostoli palota harmadik emeleti pápai lakosztályát és a Szent Mártóház második emeleti pápai lakosztályát. Ferenc pápa közvetlen munkatársai hétfőn este rótták le kederetüket a ravatal előtt. Ferenc pápa halálát agyvérzés és visszafordíthatatlan szív- és érrendszeri összeomlás okozta. A halál okát Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán Állam egészségügyi és higiénia igazgatóságának igazgatója tanúsítja az elhalálozásról szóló jelentésben. A halál beáltalt EKG felvételek segítségével állapították meg. Agyi érkatasztrófa, stroke, kóma. Visszafordíthatatlan szív- és érrendszeri összeomlás. Ezek Ferenc pápa halálának okai, amely hétfőn reggel 7:35 perckor következett be a Szent Mártaházban lévő lakásában. Mindezt Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán Állam egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója tanúsítja a Szentszéki sajtóiroda által hétfőn este a halál esetről közzétett jelentésében. Az orvosi dokumentum szerint a pápa korábban kétoldali, multimikrobiális tüdőgyulladásban, akut légzési elégtelenségben, többszörös hőgőgyulladásban, magas vérnyomásban és második típusú cukorbetegségben szenvedett. A halál beálltát EKG felvételek segítségével állapították meg. Kijelentem, írja Arcangeli professzor, hogy a halál okai tudásom és lelkiismeretem szerint azonosak a fentiekben megjelöltekkel.
Április 26-án lesz Ferenc pápa temetése a Szentpéter téren. Szombaton délelőtt 10 órakor a 9 napos gyász első napján a Szentpéter bazilika előtti emelvényen végzik el Ferenc pápa temetési gyászszertartását, melyet a bíborosi kollégium dékánja vezet. A koporsót a liturgia után a Szentpéter bazilikába, onnan pedig a Santa Maria Maggiore bazilikába szállítják, ahol a pápa végső nyughelye lesz. Április 26-án szombaton délelőtt 10 órakor az Ordo Exequiarium Romani Pontificis, vagyis a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon kerül sor Ferenc pápa temetési gyászszertartására a Szentpéter bazilika előtti emelvényen. Ezen a napon kezdődik a 9 napos gyász időszaka, tájékoztat a pápai liturgikus szertartások hivatala. A temetés liturgiáját Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja végzi. A Szent Mise végén kerül sor az utolsó könyörgés, az ultima commendatio és a végső búcsú, a valedictio szertartására. Számos állam és kormányfő jelezte részvételét, köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Várhatóan jelen lesz az amerikai, brazil, francia, argentin, ukrán és német elnök is. Április 23-án szerdán szállítják át a pápa földi maradványait a Szentpéter bazilikába. Reggel 9 órakor viszik át a koporsót a Szent Márta ház kápolnájából a vatikáni bazilikába, a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon. Kevin Joseph Ferrell bíboros, a római anyaszentegyház kamarása vezeti az imádságot, majd megkezdődik az átszállítás. A menet a Szent Márta téren és a római vértanúk terén áthalad, majd a harangok boltívén átér ki a Szent Péter térre, és a bazilika központi kapuján viszik be a koporsót a templomba. A konfesszió oltárnál a Camerlengo bíboros ige liturgiát vezet, amelyet követően 11 órától a hívek lerúhatják tiszteletüket a pápa ravatala előtt. A kegyeletnyilvánításra a bazilika szerdán, csütörtökön és pénteken is éjfélig nyitva tart, reggel pedig 7 órakor nyit. Elmaradnak a tervezett boldoggávatások, melyekről majd az új pápa dönt. Kedden délelőtt ülésezett az első bíborosi kongregáció, amelyen mintegy 60-an vettek részt. Esküdtettek az Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúcióra, mely az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szól. Meghatározták a ravatal és a temetés időpontját. Úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a tervezett boldoggávatásokat, így Bódi Mária Magdolnájét is, az új pápa döntéséig. Szerdán délután tartják a második általános kongregációt. 9 órakor találkozott az új szinódusi aulában az első általános kongregációs ülésre, amint egy 60 bíboros, akik másfél órán át tanácskoztak a széküresedéssel és temetéssel kapcsolatos teendőkről. A találkozó elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetését április 26-án tartják a Szentpéter bazilika előtti emelvényen. A bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit, majd elénekelték az Adsumus előtted állunk Szentlélek kezdetű éneket. Fölolvasták a dokumentum 12-es és 13-as pontját, majd Joseph Kevin Ferrell bíboros kamarás felolvasta a pápa végrendeletét, amelyet hétfőn este tettek közzé. Szerdán délután 5 órakor tartják a második kongregációs ülést, mivel délelőtt a bíborosok a koporsó átviteli szertartásán vesznek részt. Április 27-én vasárnap Pietro Parolin bíboros mutatja be a Szent Misét. A 9 napos gyász idején a szertartások délután 5 órakor kezdődnek. Kisorsolták a 3 bíborost, akik segítik majd a Camerlengo bíborost a következő időszakban. Pietro Parolin, Stanislav Rilko és Fábio Baggio bíborosok, akik a püspöki, a papi és a diakónusi rendet képviselik. A bizottság tagjait 3 naponként újra sorsolják. Kedden este 7:30-tól Giovanni Battista Re bíboros dékán vezeti a rózsafüzérimát a Szent Péter téren, még este 9-kor Parolin bíboros a Santa Maria Maggiore bazilikában vezeti a Szent Olvasó imádságot.
Reina bíboros, püspökünket az evangélium ragyogó jeleként kaptuk. Ebben a Szent Eukarisztiában, amelyben Krisztus halál felett aratott győzelmét ünnepeljük, meghatottan és hálával emlékezünk püspökünkre, Ferenc pápára. Hálát adunk Istennek, hogy az evangélium ragyogó jeleként adta nekünk őt. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke a Római Egyházmegyében április 21-én este a Lateráni Szent János Bazilikában bemutatott szentmisét Ferenc pápa lelki üdvéért, papok, diakónusok és számos hívő jelenlétében. Az egyház iránti szeretete, a legkisebbek iránti figyelme, profétai bátorsága és Isten gyengétségének fáradhatatlan hirdetése továbbra is a keresztény emberek szívében él, mondta Reina bíboros meghatottan. Lelkét az atya irgalmába ajánljuk, hogy fogadja be az örökkévaló országának békéjébe és örömébe. A hívekkel és szerzetesekkel teli lateráni bazilikában hangosan és erőteljesen emelkedett fel az ima Róma püspökének lelkéért. A világ minden tájáról érkezett papok és szerzetesnők is jelen voltak, akik a különböző pápai egyetemeken tanulmányi okokból, vagy a terület plébániáin, illetve jótékonysági intézményekben végeznek szolgálatot. Jelen voltak a civil hatóságok képviselői is, köztük Róma polgármestere Roberto Gualtieri. Egyházmegyénk ezen az estén Mária Magdolna könnyeit ontja, mondta homíliájában Reina bíboros helynök. Jézus barátja még sötétben indult el Jézus sírjához, és a halott testével való utolsó érintkezésben kereste a vigasztalást a veszteségére. Annyi szeretet, könny és sötétség. És igen, a húsvéti hit is ilyen. Behatol a sötétségbe, amikor még sötét van, összegyűjti a könnyeket, szerető szívvel megért. A Római Egyházmegyében is ugyanígy szól az asszonyhoz intézett kérdés. Miért sírsz? Siratjuk püspökünket, folytatta Reina bíboros, az evangélium tanúját, az irgalmasság apostolát, a béke profétáját, a szegények barátját. Úgy érezzük magunkat, mint a juhok pásztor nélkül. A fájdalom olyan nagy, hogy az ember Mária Magdolnának érzi magát. Elvesztünk a teste, a hangja, a gesztusai nélkül. Az ő népe voltunk, az ő egyházmegyéje. A szenvedésnek ebben az időszakában azonban észben kell tartanunk a pápa üzenetét és felhívását, hogy az evangéliumhoz hűen kövessük az urat. Példát mutatott nekünk azzal, hogy felkavarta a nyelvezetet és a stílust, magyarázta a bíboros vikárius. Ferenc pápa példaértékű volt abban a kérésében is, hogy legyünk közel a távol levőkhöz. Azt kérte, hogy lépjünk ki, ne várjuk, hogy az emberek jöjjenek hozzánk, hanem menjünk és keressük meg őket, különösen azokat, akik nem számítanak arra, hogy figyelembe vegyék, várják, keressék őket, és hogy menjünk el a földrajzi és egzisztenciális perifériákra. Megértette velünk, hogy az igének szüksége van fizikai mi voltunkra, és hogy a küldetést a szívünk és az evangélium összevegyítésével valósítsuk meg. A kérése az volt, hogy alakítsuk át az egyházat harctéri kórházzá. A szívemben van, hogy határozottan ismétli a mindig kifejezést, hogy jelezze a megbocsátás határokon túlmutató ajándék, mondta a bíboros. Ő egy olyan pápa volt, aki nem változtatott a magatartásán, amikor arról volt szó, hogy besározódjon, jegyezte meg Reina bíboros helynök. Emlékeztetett arra, hogy a szegények és a migránsok Jézus szentségét jelentik számára a közömbösség globalizációja által irányított világban. A világ éppen akkor érzi az ő hangjának csendjét, amikor az ő szava volt az egyetlen, amely nem tudott belenyugodni a békekeresés kudarcába. A béke ehelyett a feltámadott szava, amely legyőzi minden remény halálát. Így mi is, Jézus sírjának kertjében, látva az elmozdított követ, kérjük, hogy könnyítsen a szívünkre nehezedő súlyon, mondta a pápa római helynöke. Éppen most ünnepeltük a húsvétot, folytatta. Majd megérkezett püspökünk Ferenc pápa halálának híre. Azt kérik tőlünk, mint Mária Magdolnától, hogy ne tartsuk vissza őt. Ne maradjunk a halálában, hanem engedjük el, hogy visszatérjen az atyához. Az ígéret, hogy Krisztus feltámadásának résztvevőivé válunk, megtart bennünket a hitben, lehetővé teszi, hogy reménykedjünk, és megvigasztal fájdalmunkban.
Stúdión kedves vendége Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója, akivel mára beszéltük meg egy nagy beszélgetést az akadémia történetéről, terveiről. A gondviselő is Ferenc pápa halálával mindent felülírt, ám cserébe adott egy különleges találkozást. Krisztina, erről kérdezlek téged, oszd meg velünk azt a személyes szép találkozást, ami...
Nagyon különleges húsvétunk volt, mert készültünk arra, hogy méltóképpen ünnepeljük meg, és én valahogy úgy volt, hogy egyedül fogok maradni az akadémián. Egy magyar család látogatott el hozzánk, illetve a rektor úrhoz, és váratlanul megcsináltuk a hét templom zarándoklatot. És másnap úgy terveztük, hogy elmegyünk a vigéliára, de a magyar összetartás miatt megbeszéltük, hogy találkozunk a Vatikán belső kertjeiben Tomán Zoltán atyával is.
Ugye ez nagy szombati
húsvét. Ez nagy szombaton volt, igen. És hát nagyon várakoztunk, mert két fiatal ember is volt velünk Magyarországról.
És ki volt az a Zoltán atya?
Tomán Zoltán atya, aki a Vatikánban a Szent Atya mellett dolgozik.
Igen, az államtitkárságon.
Az államtitkárságon, és a magyar ügyeken dolgozik, hogyha igen, jól tudom. És vele együtt kívántunk belépni a Szent Péter Bazilikában, és hát mindnyájunkat érdekelte az, hogy hogy van a Szent Atya, és meg is kérdeztük tőle, hogy hogy van a Szent Atya. És váratlanul Zoltán atya annyit mondott, hogy hát kérdezzétek meg tőle. Először azt hittük, hogy viccel, és aztán azt mondta, hogy forduljatok meg, mert ott jön mögöttetek a Szent Atya. És hát egy ilyen nagyon különleges kegyelmi pillanat
volt.
Ti
akkor hol álltatok?
Mi a Szent Márta ház előtt. Konkrétan vártuk Zoltán atyát, rektor úrral és a magyar családdal, Vincével és Dömével, két gyerekkel, és megfordultunk, és teljesen kihalt volt a Vatikán, és egy őrt sem láttunk, és egyszer csak megjelent előttünk a Szent Atya, tolták őt a tolókocsiában, az imádság kapujánál lépett ki a bazilikából.
Tehát a bazilikából jött akkor haza a Szent Márta házba.
Igen, mert azt mondják, hogy elpróbálták a másnapi Urbi et Orbit, hogy hogyan is megy fel majd a balkonra.
Igen.
És olyan volt, mintha megállt volna az idő, néma csend volt, és mi ott álltunk, és csak vártuk, hogy közeledjen a Szent Atya. Tényleg egy ilyen egymásra néztünk, és így még fölismerült valakiben, hogy csináljunk-e fotót, de hála jó Istennek nem csináltunk fotót, mert ez egy olyan csodálatos emlék maradt, ahogy közeledett, és mi vártuk őt, és ő jött felénk, nem mi mentünk felé, hivatal nélkül, munka nélkül, egy váratlan találkozás nagy szombaton, úgyhogy közeledett, a zsebéből cukrot vett elő, odaadta a fiúknak, mondta Zoltán atya, hogy Magyarországról jöttek ezek a családok, és hogy magyar hívek és mennek a misére, és a Szent Atya, ahogy szokta, azzal a barátságos hangjával, azt mondta, Isten hozta. Mindig így köszönt nekem, amikor találkoztam vele, és én úgy hallottam más magyaroktól is, hogy rögtön magyarra váltott, rögtön elmondta az Isten hozzád. Kedvesen ránk mosolygott, látszott, hogy fáradt, intett, és akkor bement a Szent Márta házba. És mi ott álltunk egy olyan csodálatos emlékkel, akkor még nem tudtuk, hogy ez egy ilyen örök emlék lesz számunkra, mert ugye két nap múlva elment. Úgyhogy nekünk egy olyan ajándékot adott utolsó pillanataiban, amivel az egész nagy szombati mise más értelmet nyert, igen, és egy ilyen csodálatos belső nyugalom, várakozás, és egy kicsit így meg is újultunk, azt hiszem, a hitünkben, hogy ilyen ajándékot kaptunk.
Ugye ti ott nem csak magatok voltatok, hanem mint magyarok, az egész magyarságot, Magyarországot, meg az összes magyarokat hazánkon kívül képviseltétek, és a Szent Atya, aki nagyon szerette a magyarokat, még egyszer, mielőtt visszatért volna az atyai házba, áldását adta ránk. Ezt nagyon-nagyon hálásan köszönjük, hogy elmondtad nekünk is, és most már a hallgatókkal együtt mi is fordozzuk a szívünkben, Szent Atya különleges kivételes szeretetét irántú magyarok iránt.
Csodálatos élmény volt, köszönöm, hogy elmondhattam.
Isten áldjon, további áldott húsvéti időszakot.
Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia igazgatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, hajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen, amen.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a húsvét titkáról elmélkedik a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. április 2-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a húsvét. Hittanóránk elején hallgassátok meg ezt a rövid tanúságos történetet. Amerikában történt. Egy férfi szerette a feleségét, de nem tudta jól kimutatni. Nem volt hozzá kedves, nem udvarolt neki. Sose nyitotta ki előtte a kocsi ajtaját. Azt mondogatta a barátainak, neki sincs eltörve a keze, ő is ki tudja nyitni. Aztán a felesége egészen fiatalon meghalt. A férfi nagyon össze volt törve, mert igazából szerette a feleségét, csak nem tudta jól kifejezni. A temetésen a barátai hozták a felesége koporsóját. Úgy adódott, hogy a férj ért oda először a halott szállító autóhoz. Az egyik barátja, aki felismerte a férj szavajárását, odaszólt neki. Nyisd ki a kocsi ajtaját a feleséged előtt. A férfi odanyúlt a kocsi ajtóhoz, kinyitotta, aztán elkezdett zokogni. Az életében először és utoljára nyitotta ki a kocsi ajtaját a feleségének. A nagy házassági igent nap mint nap kicsi igenekké kell változtatni, újra ki kell mondani. Nem annyira szavakkal, hanem tettekkel. Úgy, hogy a másik érezze, ma is engem választana, ma is szeret engem. Minden lehetőség, amit két ember kihasznál, építi a kapcsolatukat. Minden lehetőség, amit elszalasztanak, rombolja a szeretetet. A szeretet apró tettei néha egy életet tudnak megmenteni. Ezt kell megértenünk és megtanulnunk Krisztustól, hogy a legfontosabb dolog a világon az, hogy szeressük egymást. Szeressük egymást reggel, szeressük egymást este, szeressük egymást akkor is, amikor nincs kedvünk a másikkal foglalkozni, és szeressük egymást akkor is, amikor együtt ünnepelünk, amikor boldogok vagyunk. A szeretet nem válogat, a szeretet nem méricskél, a szeretet szeret. Amen. Bizonyára előfordult már nektek is az életetekben, hogy olyan feladat elé állított az Isten, amitől nagyon félünk. Rettegve szoktuk várni, amikor el kell végeznünk azt az adott feladatot. Ám amikor túl vagyunk rajta, utólag úgy érezzük, hogy nehéz volt, kemény volt, de megérte. Lehet, hogy sok áldozattal járt, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. Történt-e már veletek ilyen esemény?
Velem többször is, és utána mindig úgy érzem, hogy igen, ezt is meg tudtam csinálni, és hogy ez sem lehetetlen, és utólag minden ilyen nap, vagy minden ilyen feladat csak megerősít minket, és akkor már tudatában is vagyunk annak, hogy erősebbek lettünk.
Szerintem nyugodtan ki lehet mondani, hogy ilyen mindenkivel történt már az élete során. Elég nehéz dolog. Érezzük, hogy erősebbek leszünk, mert csak úgy tudunk megerősödni, hogyha feszegetjük a határainkat.
Amikor félelemmel van tele a szívünk, igazad van, Barna, az minden ember számára szinte mindennapos dolog, mert tele vagyunk ki nem mondott félelmekkel, aggodalmakkal, rettegésekkel, és talán a világ is nagyon olyan, hogy meg kell neki felelnünk számos dolognak. Meg kell felelned az iskolában, meg kell felelned a családban, meg kell felelned egy versenyen, meg kell felelned azért, hogy bizonyos társadalmi elismertséget szerezzél magadnak, és már néha azt sem tudod, hogy ki vagy a sok megfelelés közepette. Aztán van valaki, akit nagyon is érdekel az, hogy te ki vagy, ez pedig nem más, mint a Teremtő Isten, aki azt akart, hogy olyan legyél, amilyen vagy, és úgy szeret téged, amilyen vagy. Ez a Krisztus szeretete, és amit a világnak megmutatott, talán ez adja meg leginkább annak a tükörképét, vagy annak a valóságának a lényegét Krisztus mutatja meg, hogy nekünk is hogyan kellene viszonyulnunk az életnek ezekhez a dolgaihoz. Hiszen látod, hogy amikor a Getsemáni kertben ott volt ő egyedül, akkor ő is azt mondta, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a kelyhet, a szenvedés kelyhét. Teljesen egyé vált velünk, tudta, hogy mi a félelem, tudta, hogy mi a rettegés, tudta azt, hogy mi fog rá várni, és annak minden egyes szegmensét ismerte, hogy mivel fog ez a fájdalom és ez a gyötrődés együtt járni, hiszen azt is tudta, hogy ha felvirrad a nap, akkor pontosan mi fog vele történni, hiszen az Isten egyszülött fia volt. És ez is nagyon nagy ajándék, hogy valaki ezt magára vette, a mi szenvedéseinket. Nem csak kívülről mondja meg neked, hogy ne félj, és nem csak kívülről ad neked tanácsokat, hogy ne féljél, majd minden elmúlik, meg fogsz könnyebbülni, meg majd jobb lesz holnap, ha túl leszel rajta, nem csak így üzenget neked, vagy így ellát jó tanácsokkal, hanem ő az az Isten, aki ezt átéli. Megéli minden egyes pillanatát, minden egyes szegmensét a szenvedésnek, és azt mondja, hogy elkísérlek a tiéden is. Itt vagyok, nem hagylak el téged. Tudom, hogy mi a szenvedés, én is átéltem, és itt vagyok veled, fogom a kezed, és végig foglak vezetni téged is azon az úton, amit én magam is bejártam. Mert azért itt tudjuk a hétköznapi életből is, hogy mennyivel másabb egy olyan emberrel beszélni, aki már mondjuk tud úszni az úszásról, vagy egy olyan emberrel beszélni, aki már mondjuk felvették a gimnáziumba, és már túl van rajta, akkor ő tud neked tanácsokat adni azért, mert ő is megtapasztalt belőle valamit. Amikor Krisztus áll itt előttünk, és tekintünk fel rá a keresztre, akkor láthatjuk azt is, és tudhatjuk azt is, hogy Krisztus az igazán átélte azt, amit én átélek a magam kis szenvedésével, és hogy ő itt lesz velem, amikor majd én fogok szenvedni akkor is. Jézus tehát nagypénteken délután meghal a kereszten. Mivel szombat van, és a szombat egy jeles nap, akkor még az ünnep beállta előtt le akarják venni a testét a keresztről. A zsidók időszámítása szerint naplementével kezdődött az új nap. Jézus egyik tanítványának, Arimateai Józsefnek a közeli új szikla sírjában helyezték el Jézust. És mivel kevés idejük volt, csak bepójálták egy vászonlepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúlásával vasárnap reggel majd kimennek a sírhoz, és elvégzik a szokásos szertartásokat. Mi történt szombaton?
Ez a szombat a csend ideje volt. Jézus a sírban feküdt. Édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője, Mária Magdolna szívük mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék, a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyek között töltötték ezt a napot.
Egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék kalapácsaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, senki sem hallja. Az élet csöndben növekszik. Egy rendkívüli reggel következett be. Mi történt ezen a napon?
A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, harmadnapon fel fog támadni. Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap, szombat, a sírban nyugvás ideje volt a második, vasárnap számított a harmadik napnak, ezért ezen az éjszakán és reggelen különösen őriztették a sírt. El akarták kerülni, hogy bármi rendkívüli történjen.
Hirtelen nagy földrengés támadt, az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak.
Ha Isten meg akar tenni valamit, nincs, aki visszatartaná. Hiába hengedítettek követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félregördítette. Fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben.
Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, keresik azt, akit megöltek, keresik azt, akit szeretnek, mennek az asszonyok. Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, kezükben fehér gyöngy, szívükben fájdalom. Mennek az asszonyok. Miért keresitek őt, az élők a holtak között? Miért keresitek őt, nincs semmi, fájdalom.
Vasárnap reggel azok az asszonyok mentek a sírhoz, az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet, szerették volna bebalzsamozni a testét. Pénteken oly gyorsan történt minden, most lassan, szépen, békésen akartak elbúcsúzni a mestertől. Azonban minden a feje tetejére állt, az angyal nem csak meglepte őket, feladatot is bízott rájuk.
Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok. Íme, tudtatokra adtam.
Az örömhír furcsa jelenség, mindig arra törekszik, hogy megosszák. Aki hallja a jó hírt, abban elkezd mocorogni valami. El kellene mondanunk másoknak is. Így volt ez az első húsvét hajnalán is. Az angyal elmondta az asszonyoknak, azok elfutottak az apostolokhoz. Közben más tanítványokat is értesítettek. Mire dél lett, valószínűleg a legtöbb tanítvány és Krisztus követő értesült róla. Milyen hatással voltak vajon az emberekre ez a nagyszerű hír?
Voltak, akikre rendkívüli hatással volt a híradás, az Úr feltámadt. Nem csak belsőleg lettek izgatottak, nem csak a szívük kalapált, a lábuk is vitte őket. Péter és a másik tanítvány, János elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. Amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre mindent megértettek. Eszükbe jutott, hogy erről beszélt Jézus, megölik, de harmadnapon feltámad. Eddig ugyanis nem értették az írást, amely szerint föl kellett támadni a halálból.
Olyan tanítványok is voltak, akikben nagyon erős volt a félelem. Talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen. Féltek, hogy végül csalódni fognak. Két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy elmentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol oly sok szörnyűség történt Jézussal. Mi történt velük útközben?
Egy idegen szegődött melléjük, és beszélgetni kezdtek vele. Megkérdezte tőlük, hogy mi a bajuk. Majd bölcs dolgokat mondott, megmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan ezt kellett kiállnia, amit Jézus elszenvedett. Estére egy Emmaus nevű kisvárosba értek. Arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Így is tett. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, s felismerték, de ekkor eltűnt szemük elől. Eszükbe jutott az utolsó vacsora. Jézus szeretetének nagy jele a kenyérben. Rádöbbentek, hogy ő volt az az idegen. Lángra gyúlt a szívük, még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe.
Hitetlen Tamás, szoktuk mondani arra, aki nagyon sokat kételkedik. Valójában Tamás apostolra utal ez a mondás, aki húsvét vasárnap nem volt ott a többi apostollal, midőn megjelent nekik Jézus. Amikor beszámoltak neki a történtekről, ezt felelte. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. Egy héttel később lehetőség volt arra, hogy megtörténjen, amit Tamás kért. Jézus újra megjelent az apostoloknak, így szólt a kételkedőhöz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő. Nem haragudott rá, nem szitta, nem dorongolta le, megértette, hogy Tamás szívében milyen fájdalom lakozhat, mekkora félelem élhet benne. Számos oka lehetett kételyének. Isten elfogadja a gyöngeségünket is, ennyire szeret minket. Szerintetek miért volt fontos Tamásnak a sebb helyek látványa?
Azért, mert ezekből tudhatta meg biztosan, hogy valóban Jézus az, és tényleg a mester tért vissza, aki meghalt a kereszten.
A sebb helyek azt mondták el neki, hogy ő valóban az a Jézus, aki szeretetből feláldozta magát érte, és most mégis él. Nincs ennél nagyobb örömhír. Ennek a húsvétnak a mélységét kellene nekünk megértenünk, Tamás apostollal együtt, hiszen mi sem vagyunk a feltámadásnak a szemtanúi, de mégis ennek a feltámadásba vetett hitünknek kell lennie a hitünknek a legfontosabb szegletkövének. Hiszen a feltámadásba vetett hitünk adhatja a legstabilabb hitet számunkra Krisztusban, amikor is megismerjük és felismerjük benne az Isten egyszülött fiát, aki képes volt a halált is legyőzni, aki elsőként megnyitotta nekünk az utat a mennyországba, az örök boldogságba, és hogy ezt a hitünket kellene évről évre és húsvétről húsvétra minél inkább elhinni a szívünkkel, az értelmünkkel, az egész lényünkkel együtt. Bármennyire is várjátok azt, hogy ide bizonyítékokat és kémiai kísérleteket meg, nem tudom milyen tankönyveket is, ókori irodalmat hozzak, hogy alátámasztam nektek a tényt, hogy Krisztus feltámadt, meg tudom tenni, sok minden van abból az időből. Tehát tudjátok, hogy a kérügma, az örömhír, a Szentírásnak a legelső írásos emlékei is Krisztusnak a szenvedés történetéről szólnak. Ezt talán mindenki tudja, hogy létező történelmi személy volt Poncius Pilátus, létező történelmi helyszín volt a jeruzsálemi Golgota, és azok is, mindaz, a Cirenei Simont is tudjuk, hogy létező ember volt, és mindannyian talán így jobban elhiszik hívők és hitetlenek egységesen, hogy Krisztus élt a földön. De az, hogy Krisztus az Isten egyszülött fia volt, ahhoz kell nekünk a hit. Ahhoz kell az az erő, az a lelki erő, ami itt él a szívünkbe, amire nincsen bizonyíték, és amit nem tudok így átadni. Tudást át tudok adni nektek is, tudok magyarázatokat adni, de az Isten hívó szavára és arra a hitre, amire ő személyesen meghív téged, vagy Nórit, vagy engem, arra csak mi tudunk válaszolni a saját igenünkkel. Sok mindenre tudjuk az embereket megtanítani, és ebből a kereszténységből is nagyon sok mindent meg tudunk számukra mutatni. Tarthatunk nekik lelki napokat, lelki gyakorlatokat, hittanórákat, egyéni elmélkedést, lelki vezetést, szentségimádást, de mégis az a bensőséges kapcsolat, ami az Isten és az ember között kialakul, azt személyes hitnek nevezzük, és az az Istenről és csak rólad szól. Ezek a pillanatok a húsvétnak a titka, és annak, hogy Krisztus le tudta győzni a halált, az ezeknek a fényében, ezeknek az átélt fájdalmaknak, szenvedésnek, halálnak és feltámadásnak a csodájába tud csak megnyilvánulni mindannyiunk számára. Végezetül imádkozzuk el együtt Szent Gáli Kata Keresztúton című versét.
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Reszketni, remegni az olajfa kertben, elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel, szemben a halállal, szemben a közönnyel. Adnád a kezedet szorító kötélnek, arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek. Tudsz-e mellém állni, folytogató csendben, az ostorozásnál eltakarnál engem. Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek? Tudsz-e tűrni, értem, hordani keresztet? Roskadva, remegve, föl, egész a célig, akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik. Tudod-e karodat szélesre kitárni, az egész világért áldozattá válni? És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, hogy örvendez rajta? Mindig ezt kerestem. Tudsz-e mellém hágni, a helyembe lépni, magadat feledve, életemet élni, egészen eltűnni, elmerülni bennem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a húsvét titkáról elmélkedett a Káli-Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. április 2-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a húsvét hétfőn elhunyt katolikus egyházfőre, Ferenc pápára emlékezünk, a 2021-es 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus pillanataira tekintünk vissza. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunkban ma a kutyáké lesz a főszerep. Elsőként az ősi magyar kutyatípusokról lesz szó, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel a kutyákról írott eszéjét. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Péter és János a sírhoz futottak. János ért hamarabb a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Közben odaért Péter is. Ő is látta az ott hagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel Jézus fejét befötték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtogatva más helyen. Olvasom a János evangéliumban. Bizonyosságot akarunk? Tudni akarjuk, mire épül a hitünk? Nos, a húsvét megadja ezt a bizonyosságot, mivel húsvét a hit ünnepe. Nem azért, mert a húsvét követeli tőlünk a legnagyobb hitet, hanem azért, mert ennek a hitnek éppen a húsvét adja meg a szikla alapot. Ne felejtsük el, azok a férfiak, akiknek Jézus feltámadása után megmutatta magát, akikkel továbbra is együtt járt, beszélt, étkezett, nagyon is éber és óvatos emberek voltak. Jól ismerték a természetet, hisz mesterségüknél fogva benne éltek. Ezek a férfiak a megjelenéseken először megütköztek, s csak később hajoltak meg a kérlelhetetlen valóság előtt. Nem voltak a képzelet áldozatai. Tamás nem az egyedüli volt köztük, aki látni és érinteni kívánta az Urat. Jézus megadta neki ezt a lehetőséget. Krisztus a Tamásnak adott bizonysággal az egész egyház hitét akarta megerősíteni. Krisztusunk, el nem múló világosságunk, áhítattal fordulunk hozzád és kérünk téged, hogy föltámadásod fénye irányítsa országod felé lépteinket. Újíts meg és élesz újjá mindeneket, Urunk. Szent lelked által vezess el minket a tiszta igazsághoz. Feltámadásod legyen erőnk, vigasztalásunk és reménységünk. Kérünk, részesíts majd minket is feltámadásod dicsőségében.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél a atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.